Az állatbetegségek atombombájának nevezik a ragadó száj és körömfájást, amelynek vírusa eddig 4 magyarországi szarvasmarha telepen jelent meg. Erről beszélgetünk a műsor mai vendégével. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm a stúdióban az Állatorvostudományi Egyetem rektorát, Sótonyi Péter Széchenyi díjas professzort. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket.
Doktor úr, fél évszázad után honnan jött ez a vírus?
Nem tudjuk.
Meg fogjuk valaha tudni? Van erre megoldás, nyomozás, akár most egy tipp?
Tippek sokfélék vannak, de nem tudjuk. A nyomozás pedig gőzerővel folyik. Rá lehet kenni sok mindenre, hogy volt Pakisztánban ilyen vírus, de már annyira régen volt, és nem valószínű. Igen sokféle lehetőség van a vírus behurcolására. Én véleményem az, hogy valószínűleg valami emberi mulasztás történhetett, ugye zárt telepeken tartják az állatokat, és vagy a fekete-fehér öltözön keresztül még bejut valaki nem megfelelően, hogy ki volt ez és honnan jött, nem tudjuk. Tehát lehet találgatni, hogy külföldi, kisázsi országból jövő fejők vagy dolgozók, ezek találgatások, tehát ezt nem tudjuk. Amit majd meg lehet tudni a vírusnak a pontos típusát, ennek a vírusnak nagyon sok típusa és szubtípusa van, hogy esetlegesen ez a szubtípus máshol, a környező országokban hol volt, akkor már közelebb jutunk hozzá. Az biztos, hogy a jelenlegi Magyarországon lévő száj- és körömfájás vírus típusa, az megegyezik a szlovákiaival.
Tehát Németországival is megegyezik?
Azzal viszont nem. Az már bebizonyosodott, hogy amikor Németországban a bivajokat megfertőződtek, az egy egészen más típusú vírus volt.
A járványok, az ilyen járványok történetében volt már szándékosság, szabotás, amikor fogalmazunk egyértelműen direkt károkozás szándékával csinált ilyet valaki?
Én nem tudok róla, de biztos, hogy fel kell erre készülnünk, amit úgy nevezünk, hogy bioterrorizmus. A bioterrorizmus óriási problémát vethet fel a jövőben, mert ha egy New York-i toronynak neki vezethetnek repülőgépet, nagyon egyszerű esetleg bedobni egy vírussal teli ampullát egy ilyen telepre, vagy bejuttatni egy országba, csak akár egy bakancsal, ami vírussal fertőzött végigmenve. Jelenleg ilyenről nem tudunk. Szerencsére még ilyen nem volt. Nem tudom. Én nem tudok róla.
A COVID esetében már nem csak az alufólia sisakos konteóhívők vetették fel, hogy akár laborszökevény vírusok is lehetnek. Ez is lehet olyan?
Ez biztosan nem. Ez biztosan nem. A száj- és körömfájás vírusával gyártott vakcinák, amik Magyarországon nincs is ilyen. Tehát ezt én kizártnak tartom.
Mennyire veszélyes ez a vírus? Hogyan terjed?
Nagyon veszélyes. A vírus ezért is nevezik ragadós száj- és körömfájásnak, mert annyira ragályos, hogy igen gyorsan. A tünetek megjelenése előtt, a fertőződést követően 6-8 órán belül már üríti az állat a vírust, mégpedig nagy mennyiségben üríti a vírust. És csak ezután jelennek meg az első tüneketek. Az első tünetek, amelyek étvágytalansággal, bágyadság, levertséggel, majd lázzal járnak, majd megjelennek a tipikus száj- és körömfájásra jellemző tünetek, amelyek 2-3 nap után vehetők észre, a szájnyálkahártyán, a nyelven, a szutyakon, a orajakitájékon, hólyagok, amelyek később kimaródnak, kimaródások keletkeznek, és hihetetlen fájdalommal járnak. Sőt, leválik a nyálkahártya, a nyelvről leválik a nyálkahártya, ezáltal szabadon marad a szövetek. Ugyanez jelenik meg a ujjak között. Ugye páros ujjú állatokra jellemző, és a szarutok mentén a párta szélen jelennek meg ezek a hólyagok, de hiszen a szaruban hossza ideig túl is él a maga a vírus. Meg a tőnyön is megjelenhetnek természetesen. Borzalmas fájdalommal is jár az állatnak ez a rendkívül könnyen terjedő. Hogy hogyan tud könnyen terjedni? Többek között mindenféle ragályfogó tárgyal. Az, hogy megfogom ezt a szemüveget, és ha az én kezem fertőzött, előtte egy ilyen telepen voltam, és ezt a szemüveget valakit átviszi egy másik telepre, ott már fertőzést okozhat. De mindenféle ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy bármilyen ragályfogó tárgyal. A élelmiszerrel, az különösen hússal, hústermékkel, abban hosszú ideig megmarad a fertőző képessége. És sajnos még a széllel is, sőt a vízzel is tovább terjedhet. Leírtak olyan eseteket, hogy 50-100 kilométerre is elvitte a szél a ragályfogó, a nyálat, a porhoz tapadó nyálat és más telepeket megfertőzött.
A haszonállatok és a vadállatok közül mely fajtákra veszélyes és melyekre nem?
Valamennyi párosújú patásállatra veszélyes. A leginkább a tüneteket leggyorsabban a szarvasmarha mutatja. Azt úgy is hívjuk, hogy indikátorállat. A sertés az a multiplikátorállat, mert abba nagyon gyorsan szaporodik, még gyorsabban szaporodik, és óriási mennyiségben üríti a vírust. A juh az meg az inkább átvészelő. Ottban nem nagyon lehet észrevenni a tüneteket, viszont igen sokáig vírus hordozó maradhat. De valamennyi vadon élő párosújú állatra veszélyes, de még egyes rágcsálókra, például még a sündisznóra is, sőt, kutyára, még emberre is ráterjedhet, de ez nem okoz semmiféle közegészségi veszélyt, igen enyhe tünetekkel járhat.
Legalábbis azok a típusok, amelyeket ismerünk. Mi történik akkor? Maradjunk még a terjedésnél, hogyha ez a vírus bekerül a vadállományba.
Ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Erre én bele sem erre gondolni, mert a vadállománynak a kontrollálatlanná válik. Szóval a vadállományt azt nem tudjuk teljesen kiirtani az adott területen, mert most egy telepet körbezárnak, az adott telepet teljes egészében felszámolják, az ott lévő állatokat leölik, és majd ezt követően fertőtlenítik, és bizonyos idő elteltével lehet majd újra telepíteni. A vadállatokat nem tudjuk körbezárni. Azok most elkezdünk vadászni, az első puskalövésre tovább megy, és tovább viheti a betegséget. Igen nagy nehézséget okozna, ha ez a vadállományba is kijutna.
Bármilyen módon megelőzhető a ragadó száj és körönfájás?
Igen.
Hogyan?
Ha betartunk minden szabályt. És ha a zárt telepeknek a pontos és zártságát biztosítjuk, tehát amikor oda megy a sofőr, nem csak az autóját fertőtlenítik le, hanem ő magát is, aki vezeti, esetleg nem dobja ki a szendvicsét, amit evett az adott telepen. Tehát sok-sok olyan dolog van, amivel, ha odafigyelünk, és a szabályokat, a követelményeket betartjuk, igen nagy valószínűséggel nem fog a járvány kitörni. És most erre törekszünk, hogy ez ne terjedjen tovább az országban, hanem elszigeteljük erre az adott területre.
Olyan védőoltás, ami magát, a megbetegedést, a megfertőződést megelőzi, olyan nincs?
Olyan nincsen. Olyan van, hogy az állatokat beoltják, és ezek az állatok, ha elkapták a vírust, mivel ellenanyagot termelnek, ezek sokkal kevesebb vírust fognak majd üríteni. Tehát jelen pillanatban is mi történik. A Kisbajcsi telepen még nem volt vakcinázás, most már a Levéli telepen, vagy épp a Darnózseli, vagy Dunakiri telepen vakcináznak. A Levéli telepent valamennyi állatot már leölték. A Kisbajcsi telep, úgyhogy ez teljes egészében felszámolásra került, a Levéli telep is, most a Dunakiriti és a Darnózseli telepen a vakcinázás megtörtént. Miért teszik ezt a vakcinázást? Hogy a vírus ürítést addig is csökkentsék. Minél kevesebb vírus ürüljön a környezetben, minél kisebb legyen annak a lehetősége, hogy akár ragályfogó tárgyal, akár széllel elvigyék. Nagyon lényeges a leölt állatoknak ugye a zárt konténerekbe, fertőtlenített zárt konténerekbe való szállítása. És ha kevesebb a vírus, ahhoz, hogy megfertőződjön, ahhoz a vírus mennyiség, ha több, akkor sokkal könnyebben tud fertőződni egy állomány.
Milyen ennek a betegségnek a lefolyása? Lehet-e enyhíteni a tüneteket, és mi lesz az állatokkal, akik, ha nem ölik le őket, meggyógyulnak?
A következő, ha az első, hogy a tüneteket enyhíteni nem lehet, mert az, hogy kilép a szarutokból, leválik a nyálkártya, annyira gyorsan történik meg, hogy ezt még tüneti kezelésre tudunk a fájdalmat enyhíteni. Nem is cél, és itt azért meg kell azt mondani, hogy Európában tilos is. Tehát egyrészt tilos az, hogy vakcinázzunk állatokat előre. Ez más dolog, mert most a felszámolásról van szó, szóval az adott fertőzött telepen vakcináznak a vírusürítésnek a gyérítése miatt, illetve csökkentése miatt. De előre vakcinázni Európában, az Európai Unió területén tilos. Ez Európai Bizottságnak van egy külön albizottság, amelyet úgy hívunk, hogy ragadó száj és körömfájás albizottság, és az Állat Egészségügyi Világszervezet meghatározza ezt. Ha mi Magyarországon mondjuk elúszik az állomány, és átesnek az állatok a fertőzésen, túlélek, mert most a kérdés egy kicsit nem válaszoltam meg az előzőt, mert még az az volt, hogy túlélhetik-e az állatok. Igen, túlélik az állatok. Az idősebb állatok teljes egészében, a fiatalabb állatok, azoknak nagy a mortalitása, ott nagy a elhalás, ott főleg a végső elpusztulás szívizomgyulladás és szívizom elfajulással történik. De az idősebb állatok átvészelik, és csak éppen ezekkel az állatokkal termelni, gazdaságosan termelni képtelenség. Főleg Európában, ahol itt vagyunk, óriási nagy genetikai képességgel rendelkező állatokról van szó. Egy Osztenfris szarvasmarha egy évben 11 ezer kilogramban, mondjuk nem literben tejet ad, és 80%-kal lecsökken ennek a annyi tejet ad, de azzal nem érdemes takarmányozni, hogy ezért itt gazdasági haszonállatokról van szó, hasznot hozó gazdasági élelmiszertermelő állatok, csontsoványán fogyott állatoknak. Azokban az országokban, például Afrikában, Közel-Keleten, ahol ez endémiásan jelen van, tehát állandóan jelen van a vírus, ott vakcináznak is, és ott hát azt a kis kevés mennyiségű tej is jól jön, ami megvan, meg a hús is jól van, de vagy jól jön az embereknek, de Európában ez tilos. Miért tilos? Mert a élelmiszerkereskedelmet megbénítja. Tulajdonképpen megszűnik az élelmiszerkereskedelem, mindenféle behozatal és kivitel az tilos lenne abban a pillanatban. Jelen pillanatban például mi az Európai Unión belül szállíthatunk, exportálhatunk húst, szarvasmarhát is, bárányt is, kivéve azt a területet, ami védőkörzet, ami jelen pillanatban Győr, Sopron, Moson és Komárom vármegyéket foglalja magába, majdnem Esztergomig, onnan nem lehet kivinni semmiféle állati terméket. Ott helyben, ha lehetséges, a helyi vágóhidakon kell minél inkább gyéríteni az állományt és leölni az állományt. De ezek felhasználhatók a gócon kívül, ott helyben, de onnan kivinni már nem szabad.
Miért kell leölni az egészséges állatokat is, hogyha egyetlen egy fertőzött van közöttük? Miért nem lehet a beteg állatokat elkülöníteni, karanténba rakni, és ott felszámolni azokat, hogy a többi megmaradjon?
A gyorsaság nagyon fontos. Nem tudjuk megtenni. Amikor már megjelennek a tünetek, és ezt laboratóriumi, nagy biobiztonsággal rendelkező laboratóriumban meghatározták, hogy ezt gondoljunk bele, megfertőződött az állat, az első tüneteket, hogy bágyadságét jelzik, addigra már rég üríti a vírust. Az egész ott lévő, istállóban lévő valamennyi állomány megfertőződött. Eltelik 3 nap, mutatja a tüneteket, megjelennek az első tünetek, ekkor gondolhat az állatorvos arra, hogy kérem, laborvizsgálatot kérek. Megkérik a laborvizsgálatot, az 6 óra alatt készen van. 6 óra múlva tudjuk azt mondani, hogy igen, itt bejelentési kötelezettségre tartozók, mert ez bejelentési kötelezettség, és meg kell hozni a szükséges rendszabályokat. Tehát ez alatt az idő alatt az adott állomány, ami ott együtt van, együtt mozog, együtt él, ez mind megfertőződik. Ha onnan azt próbálnánk túl átvészeltetni, nincs rá mód. Jogszabály nem engedi. Európai Uniós jogszabály nem engedi.
Ezért nem lehet példálózni az 1973-as magyarországi ragadószáj és körömfájás járvány alatt idején alkalmazott módszerekkel? Állattartó körökben mindenhonnan kapkodják elő a régi híradásokat, hogy akkor nem öltek le egész állományokat, karantént alkalmaztak, kisebb gazdasági kára keletkezett az egyes állattartóknak.
Ez pontosan így van, kisebb gazdasági kára keletkezhetett akkor, de akkor egész más viszonyok voltak. A 64-es nagy járványnál, a 73-as járványnál is, hiszen a 20. századnak a második felében rendszeresen jött elő egész Európában a járvány. Ugye az utolsó nagy járvány Európában, Angliában volt 2001-ben, amely hát olyan mérhetetlen felszámolást kellett végezni, 6 millió állatot öltek le, 2 millió tonnanyi haszonállatot földeltek el egy arra kijelölt régi reptéren, és ma ez nemzeti park, most befüvesítve, a katonaság végezte az egész. Megszűnt a turizmus akkor Angliában, nem voltak koncertek, sportesemények, sőt, még a parlamenti választásokat is elhalasztották, mert ne legyen embermozgás, lehetőleg minimalizálják azt, hogy tovább szállítsák a vírust. Na most itt egységben kell gondolkodnunk, hát hogyha Magyarországon elkezdenénk vakcinázni, abban a pillanatban egyetlen egy országban mi terméket innen ki nem véhetnénk. De még a turizmusunk is veszélybe kerülne, mert ide se jönnének, és mi sem nagyon mehetnénk külföldre. A 63-as, 64-es járvány idején akkor a katonaság, a rendőrség és a munkásőrség zárta körbe az egyes városokat. Erre családi példát tudok mondani. A sógorom, a nővéremnek akkor volt az esküvője, és Csornán lakott, és Csorna körbe volt éve, és ő a Hanság csatorna mellett kiszökött, átszökött a záron keresztül, és úgy ment el Moson-Magyaróvárra, hogy el tudja venni feleségül a nővéremet.
A 73-as járvány idején, ha jól számolom, ön pont egyetemi hallgató volt, ugye?
Akkor voltam első éves hallgató.
Részt is vett az akkori járvány elleni védekezésben, vagy csak tanult róla?
Nem, akkor már felszámolás volt. Mikor én bekerültem az egyetemre, én 73-ba kezdtem el az egyetemet, addigra már a járvány felszámolódott. Végül is... akkor egész más viszonyok voltak, Európa szerte mások voltak a szabályok. Ha mi az Unióhoz akarunk tartozni, és sok mindenbe szeretnénk oda tartozni, akkor úgy gondolom, ezen a területen is az Unió szabályokat követnünk kell.
Tehát akkor az állattartók tényleg internet szerte ezt kérdezik, hogy miért nem lehet karantén. Az egyszerű válasz az, hogy Unió?
Igen, nyugodtan mondhatom azt, hogy uniós szabályok, a jogszabályok nem teszik lehetővé ez. Lehetne, de abban a pillanatban sokkal, de sokkal nagyobb lenne a gazdasági kár, mert Magyarország évekre megszűnne az export lehetőség. Jelen pillanatban Magyarországról Dél-Koreába, Japánba egy évig. Most, ha megszűnik minden járvány, akkor is még egy évig nem fogunk tudni exportálni. Jelen pillanatban Ázsiában nekünk megszűnt a felvevő piacunk, és azért még egyet ne felejtsünk el, hogy abban az időben, a 73-ban még azért Szovjetunió fölvett mindent.
Nem foglalkoztak azzal, hogy itt járvány volt?
Nem nagyon foglalkoztak olyan mértékben, mert ott is dúlt a járvány, tehát ott is megvolt, és a különböző hőkezelt, különösen hőkezelt, de húsipari termékeket, azokat mi azért konzervben, meg nagyon sok mindent a Szovjetunióba tudtunk szállítani, ahogy emlékezzenek vissza abba az időbe, a bort, a pesgőt, mindent el tudtunk adni a Szovjetunióba, a mezőgazdasági termékeket. De hát az állati termékekre is ugyanez igaz.
Igen. A 73-as és a mostani helyzet abban is különbözik, hogy akkor kisebb gazdaságok voltak, és sok háztáji gazdaság volt, most pedig óriási szarvasmarha telepek vannak, otthon állatot meg már szinte vidéken sem tart senki?
Természetesen.
Ennek milyen hatása van a mostani járvány elleni védekezésre?
Ez tulajdonképp könnyíti is a helyzetet, mert azért akkor ez egy-egy faluban nagyon sok sertést tartottak. Ma egy-egy faluban tartanak, egy-egy háznál tartanak 2-3-4 disznót esetleg sertést, vagy a tejcsarnokok megszűntek, szarvasmarhát szinte egyáltalán nem tartanak. Azért a 70-es években még rendszeresek voltak a legeltetések és a háztáji állományban szinte minden háznál ott volt a sertés, vagy a birka, vagy attól függ, hogy melyik tájon jártunk, a szarvasmarha. És azért az egy óriási dolog volt akkor, hogy a nagyüzemi telepek még azért akkor alakultak ki, ezek a nagyüzemi telepek, de nagy volt a fertőzési kockázat is. Sokkal nehezebb volt ilyen szempontból izolálni, mint most. Most egy nagyüzemi 3000 szarvasmarhát tartanak egy helyen. Azt azért sokkal könnyebb izolálni, mint a falvakat, ahol egyenként házról házra tartották az állatokat.
A hatóság most azt javasolja, nem kötelezi erre a háztáji gazdaságokat, de erősen javasolja, hogy öljék le a saját állataikat, azokat, amelyek fogékonyak erre a betegségre. De azoknak a húsát felszabad használni ilyenkor, ugye?
Igen. Azt felszabad, az, és lehetőség szerint az adott területen, tehát nem kivinni onnan, az sem. A fertőzött telep körül, ugye van egy 10 kilométeres védőkörzet, és ott az lenne a szerencsés, hogy minél inkább gyéríteni az állatokat. Ez nagyon nehéz azért megtenni jelen pillanatban, gondoljunk bele a sertéseknél. Nem egy sertést tart valaki, amit el tud, ha le is vág, ebben a meleg szezonban el tud raktározni, hanem azért általában úgy tartanak, hogy ha már tartok egyet, akkor nem egyet, hanem kettőt, hármat, mert majd el is adok egyet, és abból lesz nekem ingyen egy disznóvágásra érett sertésem, amit majd fel tudok dolgozni. Mit csinálnánk ezzel a sok hússal, ha ezt most mind tulajdonképpen, ez is egy komoly gondot jelent, ez teljesen érthetően a gazdáknak ez gondot jelent. De ezt javasolják, nem kötelező, reméljük nem is lesz kötelező, bízunk benne, hogy én bízok benne optimistaként, hogy sikerül a járványt megfékezni és helyhez kötni.
Hogyan, pontosan, hogyan történik egy állomány kiírtása? Ki csinálja, hogyan csinálja?
Zsiralmas látvány. Ennek a rá megnézése még az is, nem hogy ezt csinálni. Nagyon szabályozottan történik. Első. Hentesek végzik, vágóhídi szakemberek, akik erre vannak kiképezve.
Tehát nem az állatorvosok?
Nem, állatorvos ilyet nem csinál. Az állatorvosnak a feladata az, hogy megfelelően legyen az állat kábítva, és fájdalommentesen történjen a kiirtás. Állatorvosok ellenőrzik, sajnos az állatorvosoknak végig kell nézni ezt, mert ott kell lenni. És azért ez egy, gondoljon csak bele, micsoda borzalmas érzés egy állatorvosnak az, aki arra esküszik fel, hogy az állatokat gyógyítja, és valóban elmondom, és mindig el szoktam mondani, hogy az állatorvosok igen nagy része, én azt hiszem, mint nagyon szereti az állatot. Ezért lesz állatorvos. Én látom a hallgatóinkat, hogy mennyire oda vannak az állatért. Nem vagyok annyira biztos, hogy a humán orvosok annyira szeretik az embert, mint az állatorvosok, az állatokat biztos. És ezt, ehhez asszisztálni, ezt végignézni, az állatok leölését, ez egy nagyon-nagyon ronda látvány, és azt, hogy ezeket az állatokat, ugye, amikor darúval aztán viszik és konténerbe teszik, ugye a kábítást követően az agyvelőt és a gerincvelőt roncsolják szét, így, hogy azonnal a kábítást követően rögtön beálljon a halál. Nem levágás van.
És nem is puskával lövöldözik le őket, nem, ahogy olvasni?
Nem, és szó nincs róla, hanem ezre alkalmas eszközzel, amit a vágóhídon is az állatokat leölik. Pontosan úgy teszik a szarvasmarhákat, és de hát ezt látni, hogy ezeket darúval ott emelik be a konténerbe, hiszen egy-egy ilyen állat az 6-700 kilogramm, és ezt nagyon-nagyon-nagyon rossz látvány. És ugyanakkor mindez gyorsan, mert fontos, hogy ez gyorsan történjen meg, minél előbb legyen felszámolva. Aztán igen lényeges kiválasztani azt a területet, ahol ez el lehet temetni, mert ne legyen magas a talajvízszint, mert a visszavigye. De ugyanakkor elég mély legyen, hogy a vadállatok nehogy ki tudják kaparni, és ne tudjon fertőzni, és természetesen, tökéletesen megértve a lakosságot, hogyha egy falu közelébe ilyen temetőt akarnak létrehozni, az senki nem akarja. Soha senki nem akarja, ezért lehetőség szerint állami telepeken földelik el. Ugye most hallottuk, hogy Rajkán, ahol a levéli tetemeket földelték el, az lakosság nem tetszését nyilvánította. Tulajdonképp, ha én laknék, én is pontosan ugyanezt tenném, és ez teljesen érthető a lakosság részéről.
Miért nem égetik el a tetemeket ott az állattartó telepen, ahol vannak?
Ez egy érdekes és jó kérdés, mert lehetne, hogy lángszóróval menni és elégetni a tetemeket. Gondoljon bele, hogy ez mivel járna. Micsoda hihetetlen környezetszennyezéssel egy 700 kilós állatnak az elégetése, ezt szorozzuk be 3000-rel, és annak az a füstfelhő, az a gomolygó füstfelhő, ami szállna falvakon keresztül, a legkeményebb smog az semmi ahhoz képest, ami így keletkezne. Tehát a pernyét, ha közben jönne egy szél, a pernyét szállna tovább. Ugye nem a vírust vinné tovább, mert ugye a forró levegőben a vírus az megsemmisül, arról nincsen szó, de maga a környezet szennyezés az egy borzasztó nagy kárt okozna. Ezt a felmérések alapján nem lenne célszerű ezt megtenni. Nem tudnánk ki, fizikailag nem lehetne kivitelezni, mert most jelen pillanatban a levélen ilyet csinálnánk, az azt jelenti, hogy Győrig az egész terület egy füstfelhő lenne.
Azért a víruskitörés helyszínének közelében keresnek egy erre alkalmas területet, hogy a szállítással is csökkentsék a vírus terjedését?
Megválaszolta a kérdést. Tökéletesen így van. Ezért, hogy minél inkább rövidebb távon vigyék a teherautóval, a kamionnal a zárt terület, még ha teljesen zárt is, minél kisebb területen menjen, és lehetőség szerint ott, ahol a zárt területen, ugye a góctól 10 kilométeres zárlat, hogy lehetőség szerint az lenne jó, ha ott azon belül tudnánk megtalálni. Nem biztos, hogy ezt mindig meg tudjuk találni, mert senki nem adja oda a földjét erre a célra, tehát itt azért állami területeket kell keresni.
A földben a vírus az majd ott elpusztul az
ott
állatban
a tetemben? Így van, ott az tönkre megy, idő után befülled, és tönkre megy. Ugyanúgy például a trágyában is, hogy a trágyát, ami ilyenkor képződik, azt füllesztik, azt betakarják. A füllesztés során hő képződik, és a hő képződés következtében a vírus tönkre megy. Tehát a vírus ilyen szempontból érzékeny.
A földet, a vizet, a növényzetet biztosan nem veszélyeztetik az elásott tetemek?
Azok biztosan nem, olyan területet kell pont ezt, azt, igen pontosan, az a hatóság feladata, hogy ezt megtalálja azt a területet, ahol a talajvíz, ez pont sziget közben nem könnyű dolog.
Mert hogy?
Mert magasan van a talajvíz. Én nem Moson-Magyaróvári létemre pontosan tudom, hiszen minket, Moson-Magyaróvár a Szigetköz kapuja, levél az, gyerekkoromban oda jártunk ki biciklivel, az 4 kilométerre van, Dunakiliti ott van 10 kilométerre, Darnózseri megint csak nagyon közel. Úgyhogy én azért elég pontosan tudom, hogy milyen mélyen ott már víz van.
Amikor elviszik a levágott tetemeket egy állattartó telepről, ott magával a teleppel, az épületekkel, mindennel, ami ott van, mit kell csinálni, hogy ott újra munka folyhasson?
Tökéletes fertőtlenítés a szabályok betartásával, erre abszolút precíz protokoll van, hogy milyen szerrel, hogyan, miképp kell fertőtleníteni. Ezért mostanában én magam is, mai napon is számtalan olyan levelet kaptam, hogy ő neki felfedeztek egy olyan csoda fertőtlenítőszert, hogy ez aztán mindent fertőtlenít. Azért egy fertőtlenítőszert nem lehet úgy használni, hogy én most kigondolok valamit, és akkor azzal elkezdek fertőtleníteni, hanem azért ezt be kell vizsgáltatni, hogy az adott fertőtlenítőszer esetleg nem káros-e az emberre, és szabad-e azt, és mennyi idő alatt bomlik le a fertőtlenítőszer, hogy ne okozzon közvetlenül emberi megbetegedést, hogy emberre veszélyes anyagokat azért ne permetezze neki. De egy tökéletes fertőtlenítést követően, és még ezután is hosszú időt kell várni, hogy újra lehessen majd telepíteni.
A fertőzött területeken most legeltetési tilalom van érvényben, és ott, ahogy említettük, a háztáji állatok levágását erősen javasolja a hatóság. A betegségre fogékony állatokat bemutató rendezvényeket országszerte betiltották. Ezek az intézkedések elégségesek ön szerint ahhoz, hogy ez a veszedelmes vírus ne törjön ki Győr-Moson-Sopron vármegyéből?
Bízunk benne. Csak annyit tudok mondani, hogy minél inkább felelősen gondolkodunk, a mozgást minél inkább korlátozzuk, az állatmozgást az lehetőség szerint minimalizálni. Azért mondom, hogy lehetőség szerint, mert hát jelen pillanatban is az ország más területein vannak állatvágások, viszik az állatot a vágóhídra. Itt van a húsvét, itt vannak a húsvéti bárányok. Ugye azért az megy ki Olaszországba. És először felénk is lengyelek például teljes zárlatot hoztak Magyarország miatt, hogy kitört ez a kis bajcsi telep, de megóvtuk, és az unió, mi ugyanúgy unió tagjai vagyunk, mint Lengyelország vagy Ausztria, föl kellett őnekik is oldani. Tehát itt van azért az uniónak az egysége. Olaszországban, ahova most szállítják ki a bárányokat, a húsvéti bárányokat, de azért azt is tudni kell, hogy a báránynak például az ára 2500 forint volt kilója. Abban a pillanatban, hogy ez megjelent, a húsára leesett. Kilónként most 1900 forint. Lehet, hogy már még kevesebb, mire innen kimegyek. Úgyhogy ezt valószínűleg tartom, hogy most azért a hús ára, bizonyos húsok ára az csökkenni fog.
Mi van még a járványvédelmi tarsolyban eszközként, hogyha az eddigi intézkedések nem válnak be? 2001 Anglia, ott például hogy csinálták?
Úgy, hogy a katonaság ment végig, és házról házra járva az állatokat írtották ki. És nem volt appelláta, nem állatorvosok végezték, katonák végezték. És nem szeretnék ebbe belegondolni, mert én úgy gondolom, hogy a magyar állategészségügyi szakemberek, akik állandóan figyelik ezt, azok azért még bírják ezt a munkát, bár óriási teher hárul rájuk. Óriási teherre szeretném elmondani. És én miránk is, hiszen előbb említette, 52 éve nem volt ilyen betegség. Nincs olyan állatorvos nagyon, aki látott. Egy-két 85 éves állatorvos kollégánk van, aki látta az akkori betegséget. Hogy néz ki valójában egy ilyen száj- és könönfájásos hólyag? Ezt most látják meg újra az állatorvosaink.
Hogyan reagált az ön által vezetett intézmény, az Állatorvostudományi Egyetem erre a helyzetre, a ragadó száj és körönfájás újbóli megjelenésére, figyelembe véve azt, hogy tényleg csak a nagyon idős kollégák láttak élőben utoljára ilyet?
Nekünk is van tervünk, és ilyenkor abban a pillanatban, amikor ez bejelentésre került a betegség, én a következő napon létrehoztam a ragadó száj és körönfájás ellenes bizottságot. Ennek a bizottságnak az elnökei Süt Miklós doktor, stratégiai rektorhelyettes urat neveztem ki, aki korábban volt országos főállatorvos is, és a mi élelmiszerlánc biztonsági tanszékünknek a vezetője. Ebben a bizottságban dolgoznak a járványtani tanszék korábbi professzora és jelenlegi professzora, aki korábbi professzor 25 éven keresztül vezetett, tehát óriási kitekintése van, és a világot járt ember. Ebben a bizottságban állatvédelmi, ugyanis mi hoztuk létre annak idején az első állatvédelmi jogi elemző kutató központot. Pontosan azért, hogy az állatvédelmi szabályokat is megfelelően tudjuk kontrollálni, és két állatvédő kolléganőnk is részt vesz a bizottságban. A biobiztonsági csoportunknak, van külön biobiztonsági csoport, annak a főtitkára vesz részt. A törvényszéki állatorvostani intézet és igazságügyi állatorvostani intézetünknek a vezetője vesz részt. És a nagy állatklinikánkkal, a gazdasági haszonállatokkal foglalkozó klinikánknak a vezetője is részt vesz. Úgyhogy mi ezt azonnal létrehoztuk. Másnap megkezdtük az oktatását. Valamennyi hallgatónak átcsoportosítottuk az órarendet, és mindenki száj- és körönfájás, ragadó száj- és körönfájásról hallott előadást. A következő héttől kezdve pedig vittük a hallgatóinkat a farmunkra, És ez a bizottság hozta létre azt is, hogy ott a farmon is, ahol tartunk, mi sertéseket, szarvasmarhát és juhot. Egyrészt ott a védelmet biztosítani tudjuk, és itt azért nagyon nehéz nekünk is, hogy hallgatókat viszünk oda, és a hallgatók, akik az ország minden területéről jönnek, sőt, ráadásul még a világ 70 országából is tanulnak nálunk hallgatók, és azok most ott a külföldi hallgatóknak ezt a szolgálatát, gyakorlatait felfüggesztettem, de a magyar hallgatókat csak azzal a céllal vittük ki, hogy megmutassák nekik, hogy pontosan hogy kell az állatnak a száját kinyitni, mit kell megnézni, mire kell figyelni a lábakon, mit kell figyelni a tőgyön, mit kell figyelni, hogy kell szakszerűen vért venni, a vérmintákat kezelni. És nagyon-nagyon büszkeséggel tudom azt elmondani, hogy meghirdettem a hallgatók, negyed-ötöd éves hallgatóknak volt ez, mert azért azok majdnem állatorvosok, és már azért sok mindent láttak, és tanultak, hogy önként lehet jelentkezni erre a munkára, és a negyed-ötöd évnek, a évfolyamnak jóval több, mint fele, 150 hallgató az azonnal 12 órán belül jelentkezett arra, hogy ment. Jelen pillanatban is napi váltással vannak ott a hallgatók, most éppen 6 hallgatónk van Sopron-Moson vármegyékben, és ott a telepeken, a telepek környékén nézik a zárt területen, a 10 kilométer zárlaton belül az állatokat vizsgálják, és segítenek a vérvételbe. Nagyon nagy mennyiségű vérmintát vettek. Sokan mondják, hogy esetleg vadállatok, hogy mennyire rendszeresen a vadászok is kötelezve vannak arra, hogy nem tudom most megmondani, hogy milyen időközönként hány vaddisznóból, őszből, szarvasból kell vérmintát gyűjteni, és azt valamennyi vérmintát a laboratóriumba vizsgálni, tehát hogy azt is kontroll alatt tudjuk tartani. Igen, mi fölkészültünk erre, úgy gondolom, hogy jó. Ugyanakkor azért azt is meg kell említeni, hogy a hatósági állatorvoslás, ez bebizonyította ez a járvány is azt, hogy a hatósági állatorvoslást azt meg kell erősíteni.
Nincs elég hatósági állatorvos, ugye?
Nincs elég hatósági állatorvos. Nincs elég olyan állatorvosunk sem, aki a jelen pillanatban, és majd elmondom, hogy mit tettünk ezért, hogy legyen, aki gazdasági haszonállattal akar foglalkozni. Kiskutyát, kis cicát szeretnének gyógyítani, és sokkal kevésbé a gazdasági haszon. De miért?
Nem csinálok úgy, mintha nem tudnám. Gondolom, nagy üzemben kis pénzért, vagy kis üzemben nagy pénzért dolgozni, az egy elég világos végeredményű egyenlet.
Egyrészt, de nem csak az a gond. Nem is ismerik, azt se tudják, hogy van gazdasági haszonállat. Hát nem a budapesti gyerek, a vidéki gyerek se lát ma már szarvasmarhát, meg sertést.
Az sem, aki jelentkezik az Állatorvostudományi Egyetemre?
Nagyon sok olyan van, aki, hát hol látott volna? Hát hol? Nagy üzembe tartják az állatokat. Alig-alig van, ezt nem azt mondom, hogy nincs, mert azért nagyon sok van, de kevés. Ezért hoztam létre, amikor az egyetem vezetését átvettem hamarosan, a farmunkon, ahol egy tangazdaságunk van, abban a tangazdaságban ott tartunk lovat, szarvasmarhát, juhot, sertést, baromfit, őshonos állatokat is. És az úgymond hetesi szolgálatot, aki bejön hozzánk tanulni, annak az első fél évben egy hetet el kell tölteni, az első fél évben a lovak mellett. Második fél év a birka mellett, a juh mellett, aztán a szarvasmarha, a sertés, a baromfi és a megfelelő telepeken. És itt nem az a cél, hogy állatorvoslást tanuljon, itt az a cél, hogy megismeri az állatot. az a cél, hogy tudja azt, hogy mit eszik, mit iszik, hogy kell trágyázni, hogy kell gondozni az állatot, egyáltalán megismerni az állatot. Hogy ez egy jó gondolat volt, abban biztos vagyok, mert gólyatáborban megkérdeztem a hallgatókat, hogy hányan szeretnének gazdasági haszonállattal foglalkozni. És feltették 14-en a kezüket. És évvégén újra ezt az évfolyamot megkérdeztem, amikor ezt elkezdtük, már 28-an. Hogy ők igenis ezzel szeret. Nem is ismerték, hát, hogy ebben milyen szép munka ez. Ez az egyik oldal. A másik az, hogy a nagyüzemi telepeken én úgy gondolom, azért az állatorvosok meg vannak fizetve, aki egy magán nagy gazdaságban, ahol ellát 3000 szarvasmarhát, sertést ezrével, azért ott megvan úgy gondolom, hogy fizetve. Viszont a hatósági állatorvos az nincsen megfizetve. Tehát a hatóság az bent a megyénél dolgozik, és épp ezért, ha elmegy egy privát praxisba, akkor annak a ötszörösét meg tudja, vagy keresni mind, amit ott keres meg, vagy négyszeresét. Ezért nagyon fontos lenne, hiszen a 64-es nagy járvány idején, sőt, visszább megyek, ne haragudjon, 1871-ben úgy jött létre a Magyar Állatorvosi Gárda, ez egy fegyveres testület volt, kérem, állatorvosi rendőri teendőket ellátó egyenruhája volt, és kardja volt. Tehát azzal is bizonyítva, hogy ő hatóság. És a karanténozás, a zárlatok elrendelése az ő feladata volt. Fölülbírálhatta a szolgabírót. Hatalmas, mert fölismerték, hogy az országnak a gazdaság érdeke, hogyha megszűnik a nagyhírű magyar marha export, az milyen tragédiával járna. Ezt már különben Mária Terézia felismerte, hiszen így jöttek létre az állatorvosi iskolák. Lyonba, Bécsbe, majd a világon harmadikén Pesten, hiszen a 18. században 200 millió szarvasmarha pusztult el Európában a keleti marhavész járványok idején. Tehát a szükségszerűség hozta létre az állami beavatkozást. Most ugrok tovább, aztán jöttek a száj és köröm, megszűnt a keleti marhavész járvány 1881-be, és most a ragadó száj és körömfájás járvány. És a ragadó száj és körömfájás, ha 64-es nagy járvány után egy országos főállatorvos, Kádár Tibor doktor, akinek nem győzzük a nevét emlegetni, ő 48 és 53 között már volt, de akkor is volt egy járvány, és akkor politikai okokból őrákenték a járványt, és félreállították, és megkurcolták, de 63-ban, 64-ben újra őt kérték föl a járványvédelembe, mint kiváló szakember, és ő hozta létre a megyei állategészségügyi állomásokat. Az úgymond hatósági rendszer. Ennek igenis úgy lenne célszerű, hogy működjön, hogy van az országos főállatorvos, a megyei állatorvos, a járási állatorvos, és ezeknek az úgymond hatósági állatorvosoknak a feladata az ellenőrzés. Most gondoljon bele, hogy egy telepen a hatósági jogkörrel fel lehet ruházni az adott állatorvost, aki azt ellátja. De hát azért annak van egy főnöke, egy tulajdonos, akinek meg nem biztos, hogy az az érdeke, hogy minden szabályt pontosan úgy betartsanak, mert az igen sok pénzbe kerül. Tehát ő végezheti a munkát, meg állatszállításokat, meg nagyon sok hatósági munkát, de ezt a hatósági munkát, amit az úgymond jogosult állatorvos, az ott dolgozó állatorvos végez, ez biztos, hogy egy külön erre a célra rendelt, nagy hatalommal rendelkező hatósági rendszerre kell ellenőrizni, és szigorú ellenőrzés alatt tartani. Ez, azt hiszem, ez a járvány rávilágít erre, és nem beszélve arról, hogy ilyen járványokra azért számítani kell, mert van a ragadó száj és körömfájás, de nemrég volt januárban a kiskérődzőknek a pestise, állandóan fönnáll a madárinfluenza járvány, tehát a járvány elfolytásban az állatorvosok mindig is élen jártak. Nem véletlenül a mi tanulmányainkra a koronát két tantárt teszi fel. Végig tanulják az alaptantárgyakat, az anatómiától, a préklinikumok, a gyógyszertan, kórbonztan, kórélettan, belgyógyászat, semmi. De a vége a járványtan. Az a csúcs. Hiszen a járványok és betegségek miatt jött létre maga az állatorvoslás. És a másik az élelmiszerlánc biztonság. Most igen fontos a kisállatoknak a ellátása, mert óriási jelentősége van, hogy az embereknek jó közérzete legyen. A Covid alatt a magyar Budapesten a kutyállomány megduplázódott. Tehát az a kiskutyának, vagy kis cica, vagy akár egy tengeri malac, annak az idős nénynek a mindene, tehát ez egy fontos dolog, de tulajdonképp Európát, vagy a világot, az nagyon nem érdekli, hogy a magyar állatorvos, hogy gyógyítja a kis cicát. Mi érdekli, hogy milyen élelmiszer megy innen ki. Ezért nagyon fontos. És ezért mit tettünk még? Létrehoztuk az úgymond Marek József Alapítványt, ugye a modellváltó egyetemek közé tartottunk, amit egy rossz hónak tartok, hogy modellválta, mert tulajdonképp így lettünk mi autonóm egyetemek, mert nem a minisztérium alá tartozunk, hanem egy olyan szakmai grénium alá, ami nekünk olyan kuratóriumunk van, amit tényleg csak dicsérni tudok, mert egy akadémikus van benne, egy országos főállatorvos, én magam benne vagyok, megint csak egy állatorvos, még két állatorvos kollega, az állatorvosi kamarának az elnöke, meg egy rendőrvezérőr nagy, aki amúgy szakmáját tekintve állatorvos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Tehát abszolút megértő és kiváló, és azt akarják, hogy az állatorvoslást jobbá tegyük. És amit az államtól kapott a kuratórium pénzt, az arra használta fel, hogy létrehozta a Marek József ösztöndíjat. Marek József a világ egyik legnagyobb állatorvosa volt, a mi belgyógyászat professzorunk, és ezzel egy kicsit alacsonyabb pontszámmal is fölveszik a hallgatókat, 30 hallgatót évente, mint az állami finanszírozásban, de ez ösztöndíjas képzés. De ezt az ösztöndíjat ez az alapítvány fizeti. Ide alá kell a hallgatónak írni, hogy 10 évig vagy hatósági állatorvos lesz, vagy gazdasági haszonállattal fog foglalkozni. Így próbálunk még segíteni azon, hogy még legyen több gazdasági haszonállattal foglalkozó állatorvos. És még egy, duplájára emeltük a létszámunkat. 10 évvel ezelőtt 100-110 fő hallgatót vettünk föl, ebben az évben 207 hallgató kezdi meg a tanulmányait, és ezzel vagy állami finanszírozás, vagy ezzel a Marek ösztöndíjjel, de azért ezt tudni kell, ez a Marek ösztöndíj, ez 5 évre vonatkoztatva, ez 16,5 millió forint. Az állatorvos képzés az egyik legdrágább képzés. Hiszen itt állandó kísérletek, élő állatokat kell, amin az állatok, a hallgatóink gyakorolnak. Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszéltem, de ez fontos, hogy ezt
tudjuk. Summa summarum, kell sok állatorvos, a jelenlegi helyzet is ezt bizonyítja, így zárhatjuk a beszélgetést, igaz?
Igen, és bízom benne, hogy ezt a kormányzat is, és mindenki megérti, hogy a hatósági rendszert úgy tudjuk támogatni, hogyha megfelelő életpálya modellt is biztosítunk számunkra, és nem a privátban fog elmenni, magánpraxis nyitni, hanem elmegy a hatóságba, és egy fontos dolog lenne, hogy nem a fiatal gyerekek menjenek ki a hatósághoz így, hanem majd azok, akik már tulajdonképpen egy kicsit belefáradtak, és majd ellenőriznek, de vannak mögöttük egy élettapasztalat, és sok mindent láttak már.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Sótonyi Péter Széchenyi díjas professzor, az Állatorvostudományi Egyetem rektora volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Széchi Ágnes, Illis László és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.